Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az öngondoskodásról, valamint a hazai egyetemek rangsoráról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre erősebb az öngondoskodásra való törekvés a munkavállalóknál, és ehhez a munkáltatók is hozzájárulnak. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára azt mondta, az első 3/4 évben a nyugdíjkasszákba annyi új megtakarítás folyt be, mint 2017-ben. Az egészségpénztárak befizetései pedig szeptember végére felülmúlták a jónak számító 2021-es évet is. Kravali Gábor szerint a nyugdíjpénztárak a tavalyi 18%-ot meghaladó éves hozamot követően további 6%-ot profitáltak, sőt a kockázatosabb portfóliók első 10 havi hozamai bőven kétszámjegyűek. Lakatos László interjúja.
Ilyenkor év végén úgy tűnik, hogy az öngondoskodási kedv is megmozdul egy kicsit jobban, legalábbis a különböző piaci szereplők kommunikációjában is egy nagyon fontos időszak. Mennyire igaz az, hogy ilyenkor meg is gondolják magukat azok, akik korábban nem gondoskodtak magukról?
Igen. Valóban az év vége az az öngondoskodás szempontjából is egy visszatekintő időszak, tehát hogy mi volt ebben az évben, mi az, amit még esetleg meg tudok tenni ebben az évben, hogyan alakult az éves lehetőségeim, akár anyagilag, akár költségteher viselés szempontjából. És egyben itt van az új év, az újévi fogadalmak, az előretekintés, hogy milyen célokat szeretnénk magunk elé tűzni, ezeket a célokat hogyan tudjuk megvalósítani. Tehát ez az év végé, ez egy nagyon hektikus időszak az öngondoskodás szempontjából is, és így a nyugdíj és egészségpénztárak vonatkozásában is. Való igaz, hogy ilyenkor nagyon sokan lépnek be a pénztárakba, illetőleg nagyon sokan fizetnek be jóval nagyobb összegeket, mint azt megelőzően az év során bármikor. Ha azt nézzük, hogy az utolsó negyedéves befizetései hogyan alakulnak a pénztári szektornak, akkor azt lehet mondani, hogy ilyenkor kb. Egy fél éves befizetési összeg esik be a pénztári számlákra, a megtakarítási számlákra.
Na most ez egyébként azért izgalmas, mert gondolom, nem árulunk el titkot azzal, hogy itt a jövőre, tehát néhány hónapon belül visszaigényelhető adó az, ami jelentősen megnyomja ezt az összeget. Meg hát ugye az is, hogy akár az egészség, akár a nyugdíjpénztárak lehetőséget adnak arra, hogy eseti befizetésekkel éljen a pénztártak, tehát nem kell elköteleződnie egy nagy összegre folyamatosan, hanem akár egy kisebb összeggel folyamatosan gondoskodik a jövőjéről, de amikor van neki, akkor megteheti ezt.
Igen, a karácsony táján azt mondhatjuk, hogy ez egy ajándék, egy karácsonyi ajándék a mindenkori kormánytól, hiszen itt egy 20%-os adójóváírás lehetőség van az öngondoskodásra fordított összeg vonatkozásában. Ez maximálva van, tehát maximum 150 000 forint ilyen adójóváírás lehet igénybe venni, ami 750 000 forintos éves befizetést jelent. És az is tökéletesen igaz, hogy valóban nagyon rugalmas a befizetési lehetőség sok más megtakarítási formával ellentétben a nyugdíj- és egészségpénztáraknál, hiszen itt amellett, hogy valaki vállal egy minimális havi tagdíjfizetési kötelezettséget, amelynek hogy különösebb következménye nincs is, ebben most így részleteiben ne is menjünk bele, hogyha ezt nem tudja teljesíteni az adott életkörülményeinek alakulása miatt, de teljesen rugalmas a befizetés, lehet alakítani az adott körülményeihez a családnak, az adott személynek, és így maximálisan igénybe tudja venni a lehetőségekhez képest azokat a kedvezményeket, amelyek ehhez a megtakarításhoz kötődnek, és ezek nagyon jó befektetések. Ha nyugdíjpénztári befektetéseket nézzük, akkor tavaly az átlagos hozam, amit egy nyugdíjpénztári megtakarítás tudott biztosítani a pénztártagoknak, a tagjainak, az egy 18%-os hozam volt, de voltak olyan portfóliók, ugye sok pénztár választható portfóliót biztosít a pénztártagoknak, amely a egyéni kockázatviselési hajlandóságot is figyelembe tudja venni, ahol 25-26%-os hozamokat biztosított a pénztáraknak. Hogyha ezt az évet nézzük, akkor már ez az átlagos hozam az első 3/4 évben már 9% fölött volt, tehát azt várjuk, hogy idén is bőven 10% lesz az átlagos hozam, és itt is a legjobb portfóliók tudnak akár 18-19 közel 20%-os hozamot biztosítani a pénztártagoknak, és akkor még nem is beszéltünk arról a 20%-ról, amit az adójóváírás formájában igénybe tudnak venni az államtól az adóbevallási időszakban. Tehát ez a megtakarítási forma úgy gondolom, hogy Magyarországon egy egyedülálló lehetőség, érdemes mindenkinek kihasználni.
Úgy tűnik, hogy egyre többen érdeklődnek az ügy iránt. Most olvastam nem olyan régen, hogy nőtt a nyugdíjpénztári tagok száma is. Ugye ez egy pár évig stagnált, tehát hogy nem volt túl jó ilyen szempontból a pénztáraknak, tehát hogy most is azért nagyon sokan vannak, akik csak addig fizettek be, amíg a munkáltatójuk hajlandó volt utánuk fizetni, de hát így is van egy kis megtakarításuk a nyugdíjra. Ez a növekedés, ez minek köszönhető? És biztos, hogy van statisztika, azt árulja el, hogy a friss belépők azok milyen korosztályt képviselnek, tehát lehet-e ez egy ilyen kapuzárási pánik visszavezethető növekedés, hogy hát igen, igen, most veszik észre, hogy hoppá, nem sokára itt a nyugdíjas időszak, és hát bizony nem tettem félre semmit.
Igen, itt a nyugdíj és az egészségpénztárakat teljesen külön kell választani. Az egészségpénztárak azok folyamatosan nőnek, és őket tudjuk gyorsabban lezárni a kérdés szempontjából. Tehát, hogyha az egészségpénztárakat nézzük, akkor évente körülbelül 60-70 ezer nettó pénztártag létszám növekedést látunk.
Akkor ezek szerint itt az átlag életkor is jóval fiatalabb, tehát
így
mondjuk
van.
Ők azok a fiatalok, akik elkezdenek dolgozni, és látják, hogy milyen nehéz az állami szektorban ellátáshoz jutni, ezért inkább takarékoskodnak.
Így van. Így van. Egyrészt, hogy folyamatosan növekszik a magánegészségügyi szolgáltatásoknak a díja, aminek kettős hatása van, akik megszokták, ugye ahhoz, hogy ugyanazt a szolgáltatást igénybe tudják venni, akkor többet kell befizetniük. Másrészt pedig azok, akik eddig igénybe szerették volna venni, és meg tudták tenni mindenféle egyéb támogatás nélkül, ez a díjnövekmény már elgondolkodtatja őket, hogy milyen eszközökhez kell nyúljanak ahhoz, hogy továbbra is ezt tudják maguknak biztosítani, ők az új belépők, és való igaz, hogy a fiatalok sokkal egészségtudatosabbak, sokkal inkább igénylik azt a minőségi szolgáltatást, amit mondjuk egy magánegészségügyi szolgáltató tud biztosítani a hozzájuk fordulóknak. Tehát ez mindenképpen az egészségpénztárak taglétszám növekedésére és a befizetések növekedésére is jelentős hatással van, és csak egyetlen egy dolog, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a tavalyi év hasonló időszakához képest az egészségpénztárakban 26%-kal nagyobb összeget fizettek be a pénztártagok, 26%-kal
többet.
Tehát
nőtt az egyfőre jutó megtakarítás is ezen a vágon, meg a taglétszám is.
A taglétszám is, meg a befizetési összeg is.
Ebben benne van az is, hogy a fiatalokat még annyira nem érinti meg a nyugdíj, tehát mondjuk nem túl nagy az átfedés a két csoport között, vagy pedig aki már elkezd egyik ágon gondoskodni, az hajlamosabb a másikra is áldozni.
Ez biztos, hogy igaz, ez az utóbbi kitétel, de való igaz, hogy azért a nyugdíjra történő konkrét lépések megtétele, az valahol ott a 40 éves korosztály környékén kerül elő a
az még viszonylag időben van, ha valakinek éppen jó a jövedelme.
Mi azt mondjuk, hogy egy klasszikus pénzügyi tudatos magatartás az, hogyha az ember az életciklusát felméri, az életciklusának a különböző célkitűzéseit tudja már rögzíteni, és azokhoz már akár akkor is, hogyha az éppen nem aktuális, de már oda tud rendelni bizonyos pénzeszközöket, felkészülve azokra az időszakra, és ezeknek az arányaival játszik. Tehát én azt mondom, hogy egy pénzügyileg tudatos magánszemélynek már a nyugdíjra is kellene készülnie. Nyilván az adott élethelyzetéhez megfelelő arányokba kell ezekről az öngondoskodási feladatokról vagy célkitűzésekről gondoskodnia, és a mindennapok részévé tenni, tehát a nyugdíjhoz közeledve egyre többet, de meg kellene már jelennie az egész fiatal korba, fiatal munkavállalóként is.
Akkor visszatérek az eredeti kérdéshez, amiről elkanyarodtunk itt az egészségpénztár felé, hogy nőtt idén az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma, és hát gondolom, hogy ezzel a befizetett összeg is nőtt.
Az elv különült a kettő egymástól, mert negyedévről negyedévre a nyugdíjcéli megtakarítások befizetései azok nőnek. A kérdés az, hogy kik fizettek be, és hogy a létszám szempontjából ez hány ember között oszlott meg. Hogyha visszatekintünk, az elmúlt időszak, ez egy nagyon érdekes időszak volt a nyugdíjpénztári tagok és a nyugdíjpénztári megtakarítók szempontjából, egy struktúraváltást láthattunk. Amikor fölépült a nyugdíjpénztári rendszer, az egy négyszereplős modell volt. Volt az állam, aki részt vesz az adójóváírás vonatkozásában, tehát egy támogatási modellt biztosít a rendszerbe. Akkor ott voltak a pénztárak, akik az intézményi és a befektetési hátteret biztosították, ott voltak maguk a pénztártagok, akik maguk is a saját jövőkről gondoskodtak. És a negyedik szereplő ott volt a munkáltató szereplő, aki a munkavállalói nyugdíjcéli megtakarításának aktív részeseként befizetett a munkavállalóinak ilyen jellegű megtakarítást.
Ehhez kellettek a kedvező jogszabályok.
Amik akkor megvoltak, nagyon erőteljesen támogatták a munkáltatói részvételt, és a munkáltatók ezen közvetlen szerepvállásán túl volt egy közvetett szerepvállalásuk is a rendszerbe, hiszen oktatták az öngondoskodásra, a pénzügyi tudatos magatartásra a munkavállalóikat, megismertették a munkavállalókkal áttételesen ezen előnyöket, hogy miért is jó nekik mindezt megtenni, és amikor a munkáltatók mögül kiesett a támogató, adókedvezményeket biztosító közeg, akkor ezt hiányként megérezték a pénztárak, és elkezdett minimálisan csökkenni. Az addigi felívelő létszám az ott megtorpant, és egy minimálisan csökkenő, nagyjából stagnáló időszaknak lehetünk tanúi, és talán most éljük meg azt a változást, amikor az egyének már saját maguk általi indíttatás alapján belépnek a pénztárba, felmérték ennek a fontosságát és a lehetőségét, látják azt, hogy jelenleg ez a legolcsóbb megtakarítási forma, jogszabályok által is ugye rögzítve ez az olcsóság. Nagyon hatékony, nagyon szakszerű befektetéseket tud biztosítani egy pénztári intézményrendszer a megtakarításunknak. Tehát összességében nagyon kedvező ez a megtakarítás, és ezt kezdik azért felismerni az emberek.
Ez a visszaigényelhető maximum 150 ezer forint, amiről beszéltük, azért erről még ejtsünk szót. Ezt ugye nem kézbe kapja vissza a takarékoskodó, viszont választhat, hogy hol kívánja ezt továbbiakban kamatoztatni, és hogyan kívánja felhasználni.
Ha valaki befizet a pénztárba, akár nyugdíj vagy egészségpénztárba, és igényli a 20%-os maximum 150 ezer forintos adójóváírást, a következő évi adóbevallásában meg kell jelölnie azt a célszámlát, ahova kéri ezt a visszatérítést az államtól. Ezek szintén ugyanez a két öngondoskodási számla lehet, vagy az egészségpénztári tagi számlámra tudom kérni, vagy a nyugdíjpénztári tagi számlámra tudom. Tehát teljesen szabad az, hogy egy egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári befizetés után járó adójóváírást, azt nyugdíj vagy egészségpénztárra fogom visszaigényelni, sőt meg is tudom osztani mindezt. Tehát, hogy ezek a lehetőségek ezek rendelkezésre állnak, és még nincs senki elkésve.
Egyébként ugye minden adókedvezménnyel kapcsolatban ott van az a fék, hogy ugye annak van egy ilyen 10 éves felvételi határideje, az adómentesség vonatkozásában. Tehát ugye, ha akár életbiztosítás, akár nyugdíjpénztára igénybe veszek 20% kedvezményt, azt ha kivenném korábban, akkor azután adóznom kéne, de ugye a nyugdíjpénztár az ugye a nyugdíjkortól kezdve már szolgáltat. Onnantól kezdve ez adómentes.
Igen, az adómentes, sőt, hogyha az adójóváírásokat nézzük, vagy a hozamokat nézzük, akkor vannak olyan kivételi lehetőségek a nyugdíjpénztárba, amikor még már nyugdíj előtt is hozzá tud valaki jutni ezekhez a juttatásokhoz, ezekhez a megtakarításokhoz, és akkor ott vannak az egészségpénztárak, amelyeknél ugye akár másnap is fel tudjuk használni egészségügyi célból ezeket a megtakarításokat egészségügyi költésekre, tehát nem kell akár 10 évet se várni mindenre.
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkárával, Kravalik Gáborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Semmelweis Egyetem az első az Unisight felsőoktatási híroldal hazai egyetemek közti rangsorában. A képzeletbeli dobogóra még az Állatorvostudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állhatott fel. Az Unisight társalapítója azt mondta, számos tényező alapján állítják össze a listát, de ezeket figyelembe véve is nagyon kiegyenlített az intézmények szintje. Pinter Lívia arról is beszélt, hogy a felvételiző diákok körében egyre fontosabb az egyetemek fenntarthatósági mutatója, Berla Attila interjúja.
Mi jelenti a különbségeket az iskolák között? Hogyan lehet kialakítani ezt a rangsort?
Ez mindig vita tárgya, hogy milyen indikátor készlettel, vagy milyen módszertannal dolgozik egy ilyen rangsorkészítő szakértői csapat. Ugye vannak különböző nemzetközi rangsorok is, amelyeken szerencsére a hazai egyetemek már egyre jobban szerepelnek. Mi annak idején, amikor elkezdtünk rangsorokkal foglalkozni, az én esetemben még a figyelő felsőoktatási rangsoránál történt, és aztán lényegében a saját cégemben 3 éve készítünk egyetemi rangsorokat, és itt alapvetően nekünk az volt a célunk, hogy egy kiválósági egyetemi rangsort hozzunk létre. Lényegében 13-féle indikátorral dolgozunk, ezek 3 csoportba sorolhatók, és ezen kívül még tájékoztató indikátorokat is közlünk egyébként a rangsortáblázatainkban, amelyek megtalálhatóak a most megjelent Uni 2025 kiadványban is. A tájékoztató indikátorokra nyilván azért van szükség, mert itt közünk például olyan adatokat, hogy mennyi volt a ponthatár, vagy egyébként pont hányan jelentkeztek az adott intézménybe, az is ezek között a tájékoztató indikátorok között szerepel. De ami alapján a rangsorok készülnek, az ugye egyrészt van egy olyan készlet, ami a felvett hallgatók kiválóságát vizsgálja, ugye a felvett hallgatók pontátlaga az egyik, aztán nézzük azt, hogy ugye már megváltozott, és nem alapelvárás az emelt szintű érettségi, de mi a jeles értékelésű emelt szintű érettségivel bejutottak arányát veszük ugye ide még, illetve az egyéb tanulmányi vagy sportversenyen elért eredmények. Akik ilyen eredményt elértek, azoknak az arányát veszük ugye még ide. Aztán van az oktatási kutatási teljesítménye egy adott intézménynek, ami a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók arányát nézi. Egyáltalán az oktatók és a tanárok a hallgatókhoz viszonyított arányát, ugye abból ugye azt következtet, hogy mondjuk ha egy oktatóra 100 hallgató jut, vagy 20 oktató jut, ugye ez nem ugyanazt a oktatói teljesítményt tudja mutatni, és ide szoktuk venni azt a nemzetközi kutatói produktivitást és nemzetközi kutatás hatását, amelyhez mi egyébként konkrétan a Clarivate-től vásárolunk adatot, amely egy Web of Science-es adat, ugye nyilván azt méri, hogy az adott egyetemnek a nemzetközi szakmai fórumokon milyen a szereplés, tehát milyen publikációik vannak, és azokat hányan hivatkozzák. A harmadik indikátor az kettő indikátorból áll, az a külföldi hallgatók arányát és a külföldi részkedésben résztvevők arányát nézi az adott intézményben, és ugye az intézményi szinten és kari szinten is tudjuk mérni, van, ahol szakos adat is van, ugye a mi rangsoraink úgy épülnek fel, hogy van egy intézményi rangsorunk, vannak ugye képzési területenként rangsorok, és a képzési területeken belül ugye itt tudjuk azt mutatni, hogy milyen a szakok iránti érdeklődés, hogy a legnépszerűbb három szaknak is megmutatjuk a külön-külön rangsorait, ahol ugye az adott szakot hirdető intézmények szerepelnek.
Ezeket mind megvizsgálva nagy különbségek vannak egyébként a hazai intézmények között, vagy azért kiegyensúlyozott ez a rangsor?
Hogyha az intézményi rangsort nézzük, akkor az a jó hírem van, hogy azért a hazai egyetemekkel már, ha bárki bekerül, akkor nyugodt szívvel azt mondhatja, hogy egy jó európai vagy nemzetközi szinten is elismert intézménybe járhat. Itt ilyen 10 pontos eltérések vannak általában. Most nyilván nem mondom, hogy az első és a 12. intézmény között nincs adott esetben nagyobb pontszámbeli különbség, de amely intézmények egymáshoz közel szerepelnek a listán, ő közöttük gyakran egy vagy 2 pontos eltéréseket mutat a mi rangsorunk, ami ugye azt jelzi, hogy az egyes területeken ők elég jól szerepelnek.
Említette, hogy már évek óta mérik fel így az egyetemeket, és elkészítik ezt a rangsort. Látható valamilyen fejlődés így az évek során, hogy az egyetemeket vizsgálva? Gondolok itt akár a digitalizációra, vagy éppen a zöld átállásra?
Ez a két tényező egyébként nagyon fontos, mert ezeket ilyen soft tulajdonságoknak szoktuk hívni, és ezekről inkább az interjúinkban, illetve különböző elemzéseinkben próbálunk rámutatni, vagy megvizsgálni. Éppen a mostani labban van a fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban egy nagyon érdekes, viszonylag részletes összeállítás azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a fiatalok arról, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság, ezek a kérdések mennyire befolyásolják őket abban, hogy melyik intézménybe járjanak, illetve az intézmények miket tesznek ezeknek a kielégítése érdekében. Itt több egyetemet is megszólaltattunk, és látszik, hogy több helyen rendezvényeket tartanak, ESD konferenciától kezdve különböző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ők fenntarthatóan tudjanak működni. De hogy visszatérek az eredeti kérdésre, alapvetően azt szoktuk figyelni, hogy azért az első három helyen nagyjából ugyanazok az intézmények változnak. Itt biztos vagyok benne, hogy különböző beruházások, vagy különböző egyéb kutatási eredményeknek a publikációi. Azok esetben még akár azt is mondanám, hogy mondjuk egy bizonyos kommunikációs kampány, ami miatt ilyen vagy olyan hallgatók jelentkeznek az adott intézménybe, hogy tudnak befolyásolni egy-egy indikátort, és ezek okozzák a változást. Mi olyan, hogy mondjam, kicsit nagyobb változásokra szoktuk felhívni a figyelmet, most is ugye kiadtunk sajtóközleményt, azért észrevehető, mert ugye azt is nézzük, hogy ugye mi évente 3 alkalommal adunk ki rangsort, ami ugye azt jelenti, hogy az oktatási hivatal adatai nyilvánvalóan egy éppen egyszer változnak, tehát ugye mi ahhoz mérten nézzük a rangsorainkat, de ez pont például a nemzetközi publikációk és azok hatása azt ugye évente 3-szor frissítjük be a rangsorainkban. És ugye az látszik, hogy például a Debrecen Egyetem is többet lépett előre, vagy például az Óbudai Egyetem 4 helyet is lépett előre a tavalyi ilyenkori rangsorunkhoz képest például.
Mennyire népszerűek egyébként a külföldi diákok számára a magyar egyetemek, illetve ugye ez egy hazai lista, de mit érez egyébként nemzetközi szinten? A hazai egyetemek milyen szintet képviselnek a világban?
Az az elmúlt években ebben azért elég jól kommunikálja egyébként a kormányzat is, az egyetemek saját magukról is szokták ezt kommunikálni, hogy a nemzetközi rangsorokban is jelentős előreugrások vannak. Ugye erre konkrétan a modellváltást követően egyrészt ugye már sok évvel ezelőtt a felsőoktatási stratégia megalkotásával is volt egy ilyen hazai cél, hogy az itthoni egyetemek próbáljanak megfelelni a nemzetközi rangsorok által támasztott követelményeknek is, és egyébként legyenek láthatóbbak és legyenek vonzóbbak a nemzetközi hallgatók számára is. És én azt gondolom, hogy ebben elég jó eredményeket értek el. Ezt ugye mi is látjuk itt a saját rangsorainkban, abban, ahogy amilyen nemzetközi hallgatói létszámmal bírnak az egyes egyetemeink, ugye az állatorvosi egyetem emelkedik ki ebben, vagy például Debrecenben járnak például nagyon sokan, és ezt ők általában kommunikálják is, hogy az elmúlt években mennyit növekedett a nemzetközi hallgatóiknak a létszáma, és ugye a finanszírozásukat is befolyásolja egyébként az egyetemeknek, mert ez ugye a modellváltott egyetemek, mint az alapítványokon keresztüli finanszírozásban, ez náluk is egy indikátor arra nézve, hogy ők hogyan kapják a forrásaikat, és ebben kellett előrelépniük és léptek is előre.
Az Unisite társalapítójával, Pinter Líviával Berla Attila beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már könyvet ajánlunk, jön a következő állomás, azonnal jövünk.